Én, Kós Albert, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A november 27-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ezzel a heti lap két hetente színes magazinformában, A4-es méretben, a közben lévő héten pedig fekete-fehér formában, A3-os méretben hírlevélként olvasható. A magazin 40 oldalán most 32 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon írja Szabó Lajos, hogy adventben minden arról szól, hogy közelebb van hozzánk az ünnep. Közel van a kincs. Nem távolodik, hanem felénk tart, nem kikerülni szeretne minket, hanem elérni. A felénk tartó mindenképpen látni akar minket, meg akar érinteni bennünket. A tizedik oldalon írja D. Szabik Imre nyugalmazott püspök, hogy Németországban, Augsburgtól nem messze található Ottmaring község, ahol ökumenikus közösségben élnek katolikus és evangélikus családok, és ahol a Focolare mozgalom testvéri fáradozása konferenciacentrumot és lelkiházat hozott létre. Ebbe a helységbe érkeztek a közelmúltban katolikus, ortodox, anglikán, evangélikus, metodista, baptista és uniált püspökök, hogy együtt imádkozzanak. A 18. oldalon olvassuk, hogy egy szervezet, egy társadalom beteggé válik, ha csak az arra alkalmatlanok készek a vezetésre, mondja Volker Kessler német matematikus teológus. Vezető az, akit követnek, mert elől jár, előre gondolkodik és előre lát. Keresztény vezető az, aki vezetőként is tudatosan követi a mindennapi munkája során Krisztust és a szeretet kettős parancsnát. A 19. oldalon írja Fabinyi Tamás, hogy Urunk ajándékaként élem meg, hogy 1999. október 31-én a Duna TV szerkesztő riportereként jelen lehettem Augsburgban, ahol a Vatikán és a Luteránus Világszövetség képviselői aláírták a megigazulásról szóló közös nyilatkozatot. Augsburgban nem kevesebb történt, mint a két egyház egymást kiátkozó formuláinak érvénytelenítése. Idén, október 31-én a svédországi Lundban az Isten tiszteleten Ferenc pápa és Martin Junge főtitkár egyaránt spanyolul beszélt. Junge hangsúlyozta, hogy sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt. Ferenc pápa azzal kezdte a beszédét, hogy az okozott sebekért bocsánatot kell kérni egymástól. Egy mondata így hangzott, hálával ismerjük el, hogy a reformáció segített még inkább központi jelleget adni a Szentírásnak. A malmői sportcsarnokban együttműködési szerződést írt alá a Katolikus Nemzetközi Karitász és a Luteránus Világszövetség világszolgálati osztálya. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 47 cikket találunk. A címoldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa november 20-án Krisztus király ünnepén a Szent Péter Bazilika átriumában a Szent Háromságú segítségül hívása után becsukta a virágfüzérrel ékesített szent kapu szárnyait, és ezzel véget ért az irgalmasság rendkívüli jubileumi szentéve. Marics József írja, hogy a liturgiában és az egyházunk életében az advent a várakozás szent ideje. Az emberiség és a választott nép évezredeken át várta a messiás eljövetelét. A proféták, az Isten küldöttjei ápolták az emberek lelkében a várakozás szent hitét, és felhívták a zsidóság figyelmét, hogy bűnbánó szívvel, buzgó imádság és jó cselekedetek közepette készüljenek föl a megváltó méltó fogadására. Apor Vilmos Boldog avatásának 19. évfordulóján, november 9-én a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium diákjai a Nemzeti Színházban mutatták be Ungvári Zsolt Áldozat című színdarabját. Az ősbemutató pontosan egy évvel ezelőtt ugyanezen a napon történt. Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában november 19-én konzisztóriumot tartott, amelynek során 17 új bíborost kreált. A bíborosi birétum átnyújtásakor Ferenc pápa a tisztelete jeléül kezet csókolt a 87 éves Ernest Simoni új albán bíborosnak, akit az ateista kommunista rendszer megkínzott, kényszermunkára küldött, többször halálra ítélt és 27 évre bebörtözött. A második oldalon olvassuk, hogy a görög katolikus metropólia november 19-ére hirdette meg a megbocsátás napját. Gyónásra, beszélgetésre várták az embereket, az eseménnyel a görög katolikus egyház a Szentatya szándékához csatlakozott. A célja az volt, hogy átéljék és gyakorolják az irgalmat, az irgalmasságban és a megbocsátásban rejlő, éltető és felszabadító erőre irányítsák a figyelmet. Megszabadítsák a hozzájuk kötődő előítéletektől a gyónást és az egyházi személyekkel folytatott lelki beszélgetéseket. A tizedik oldalon olvassuk, hogy Magyarországon a balliberális kormányzás utolsó napjaiban megjelent rendelkezés szerint az óvodákba be kellett volna szüntetni a lányos és fiús öltözkedést és játékokat, hogy a gyermekek neme szabadon alakulhasson. A kormányváltás akadályozta meg a rendelet életbe léptetését. A 14. oldalon olvassuk, hogy az Egyesült Államok katolikus választóinak 52%-a a presbiteriánus Trumpra adta a szavazatát. Trump az utóbbi időkben egyre inkább állást foglalt az abortuszok ellen. Pence alelnök evangélikusnak vallja magát, a Fehérház új kabinetfőnöke pedig ortodox keresztény. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 39 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága az előttünk álló ünnepekre is közzéteszi a javaslatait. Ezeket több lépcsőben is be lehet vezetni. Az ünnepi istentiszteletekre ó- és új szövetségi lekciókat, valamint ezekhez kapcsolódó gyülekezeti énekeket ajánlanak. Az énekek között feltűnnek az új énekeskönyvbe is bekerülő adventi és karácsonyi dicséretek. Azoknak, akik az új liturgiát is szívesen kipróbálják, közzéteszik az istentisztelet ajánlott rendjét, ennek fő része a bűnvalló imádság és a kegyelemhirdetés. Ülésezett a zsinat. Elfogadta a második helvét hitvallás megújított magyar fordítását, nyilatkozott a fogyatékkal élők befogadásáról, csatlakozott a Reformáció gyermekei című kezdeményezéshez. Szenci Kovács emese írja, hogy első alkalommal rendezte meg a budapesti református mérnök találkozót a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Keresztkapcsolat Mérnök Misszió Műegyetemi Református Lelkészség. Közel 150 református mérnök találkozott november 19-én az egyházkerület székházának dísztermében, hogy erősítsék a közöttük lévő kapcsolati hálót, a református identitásukat és olyan szakmai műhely alapjait tegyék le, amely a mérnök hallgatók református szellemiségű képzésének helyévé válhat. A második oldalon írja Szetei Szabolcs, hogy Pál apostol Filippiekhez írt levelét nem ok nélkül nevezik az örömlevelének. A levél írásakor Pál börtönbe van, mégis ő az, aki erősíti a gyülekezetet, sőt, nem csak erősíti, hanem örömre szólítja fel őket, figyelmeztetve, hogy az örömük ne csupán emberi, hanem az Úrban való öröm is legyen. Ez nem állandó jó kedvet és mosolyt jelent, nem annak az öröme, hogy mi mennyi mindent tettünk az Úr ügyéért, hanem annak az öröme, hogy az Úr mennyi mindent tett értünk. A harmadik oldalon írja Hegedűs Márk, hogy nagyszabású tárlat nyílik 2017 tavaszán a Magyar Nemzeti Múzeumban a reformáció 500. évfordulóján. Az áprilisban megnyíló országos reformációs kiállítás a reformáció máig ható jelentőségét hivatott bemutatni. A kiállítást a múzeum, a református és az evangélikus egyház közösen szervezi meg és állítja össze. Peres Imre írja, hogy adventben mi is hasonlíthatunk a 10 szűzhöz. Jézus tudta, hogy a népe várja a messiást, akik kijöttek eléje hallgatni őt, de azt is tudta Jézus, hogy aki várja a messiást, az nem mind akar feltétel nélkül hallgatni az ő szavára. Kedves hallgatóink, a reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 39 cikket találunk. A lap elején írja Kuzmány István főszerkesztő, hogy az Istennek olyan az emlékezete, hogy nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra, a szeretett gyermekeire. Hisz abban, hogy mindig lehetséges újrakezdeni, felkelni. Mi is kérjük ezt a nyitott és élő emlékezetet. Kérjük a kegyelmet, hogy mi se csukjuk be soha a kiengesztelődés és a megbocsátás kapuját, hanem mindig túl tudjunk lépni a rosszon. A második oldalon írja Kajtár Edvárd, hogy a liturgia nem szép szertartások összessége, hanem az Isten szerető és ajándékozó közeledése ahhoz az emberhez, aki ezt nem is érdemelte ki. Az egyház nem szolgáltató, mint például a fodrász, a püspök pedig nem fogyasztó védelmi hatóság. Jézus hírnökei és a jelenlétének szolgái ők, akik az egyháznak és a világnak szolgálnak. Ivancsó István írja, hogy ki ne érezte volna azt, hogy nehéz megbocsátani. Különösen akkor, ha valaki súlyosan vétett ellenünk, nagy kárt, hatalmas testi vagy lelki fájdalmat okozott nekünk. Bizony olykor jogosnak éreznénk az ilyen ember számára a büntetést. Viszont, bármennyire is érthető lenne ez, el kell jutni arra a lelki magaslatra, hogy bízzuk a büntetést az Istenre. Erik Szalobír, domonkos, a Vatikáni Média Bizottság tagja szerint a digitális kultúra fogyasztóira jellemző az a vágy, hogy mindent a saját eszközeikkel kívánnak felfedezni. A tabula rasa elvét követik, mindent fel akarnak tárni, ugyanakkor elhatárolódnak a hagyománytól, a tekintélytől. A kinyilatkoztatás sugalmazottsága, az ősök tekintélye nem mérvadó számukra, a résztvevő felek egyenlő tekintéllyel bírnak náluk. Önmagukhoz hasonló barátokat választanak, egy szűk körben mozognak, és a digitális közegben jelenlévők népszerűsége alapján döntik el, hogy mit fogadnak el. A 12. oldalon olvasuk, hogy José Tonsman 20 éven át vizsgálta Szent Juan Diego durva szövésű köpenyén az 1531-ben csodás körülmények között megjelent guadalupei szűzmanyag képmását. A vizsgálatok szerint mindkét szemben 13 alak mikroszkopikus méretű részletes képe tükröződik, amit emberi kéz nem tudott létrehozni. Kedves hallgatóink, a 2016. november 27-ére dátumozott lapok Ökumenikus Egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekésztője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!